60-on túl.
Tőlünk mindenkinek.
Újbudaiak magazin műsora.
Szép jó napot kívánok minden kedves hallgatónknak. A mai adás szerkesztője Torda Judit vagyok. Magazinunkkal havonta jelentkezünk, így ebben az évben az utolsó ilyen összeállítást hallhatják. A riportok témái igen különbözőek, de abban hasonlítanak, hogy az interjú alanyok mindannyian fontosnak tartják, hogy egy közösséghez tartozzanak. A kreativitás, az együttmunkálkodás, az alkotó tevékenység, a hagyományok őrzése, az egymásra való odafigyelés jellemzi ezeket az embereket. Ahonnan mindez hiányzik, ott végzetes lépésre szánhatja el magát a magányos ember. Két évfordulóra is emlékezhetünk decemberben. 140 évvel ezelőtt, december 16-án született Kodály Zoltán. Az interjúk között elhangzó zenék egy része az ő művei közül valók. József Attila halálának 85. évfordulója pedig egyik riportunk témája lesz. A tartalomból. A mézes kalács készítő egy ősi mesterség titkaiba avott be minket az első interjú. Mit csinál egy ékszerbecsüs? Ki a jó fotós? Budafokon nemrégiben megalakult egy sváb kórus. Végül József Attilára emlékezünk. Töltsék kellemesen a következő egy órát. Régen a legények mézes kalács szívet ajándékoztak szerelmük jeléül. A gyerekek viszont legjobban a huszárfiguráknak örültek. Erről a régi mesterségről szól a következő interjú.
Régi szokás, hogy karácsonykor az ünnepi asztalon és a karácsonyfán mézes kalácsból készült figurákat láthatunk. Nyári kirándulásaink során eljutottunk Balatonszőlősre, a mézes kalácsházba. Söjtöri Etelka, mézes kalács készítő. Rákérdeznék, hogyan készül az igazi mézes kalács, mi a recept? Neked mi volt az első recepted?
Hát én az első receptet a gyerekeimnek sütöttem a mézes kalács házat, én azt a nőpapjából olvastam. És hát gondoltam, mi történhet, hát megsütöm, aztán majd meglátjuk. Tökéletes. Tökéletes volt, formatartó volt, nincs semmi bajja. Én azért nem is szeretek nagyon recepteket adni, mert mikor iskolába jártunk, mi öten voltunk a mézes kalácsosok az ország öt részéből, és magunkkal vittük az ugyanazon megadott recept alapján az összegyúrt mézes kalácsot. Az ötfajta mézes kalács tészta volt. Ott nyomkodtuk egymásnak, hogy a tiéd mérjen, nem tudom. Úgyhogy ezért nem is szeretek én kötött receptet adni, mert ha nem sikerül, és nem pont olyan lesz, mint az enyém, akkor azt mondják, hogy biztos nem mondott meg valamit. És elvégeztem ezt az iskolát, 2001. október 18-án kaptam meg a bizonyítványomat. Annyira jól sikerült egyébként a vizsgám, hogy ott nyomban felkértek, hogy maradjak ott, és jövőre oktassam a mézes kalács szakot. És ugye ezt nem vállaltam, de februárban kiváltottam a mézes kalács készítő vállalkozásomat, és ott hagytam a munkahelyemet. Így lettem mézes kalácsos.
Miből készül a mézes kalács?
Hát a mézes kalácsban nincs egyébként semmi ördöngőség, liszt, cukor, vaj, tojás és fűszerek. Én nekem saját fűszerkeverékem van, amit én kevertem össze, de nagyon jó, lehet most már vásárolni kész mézes kalács fűszert is. Ja, és lazító anyag, ami ugye nagyon fontos.
Miből készül ez a fűszerkeverék?
Az én fűszerkeverékem az őrölt fahéj, őrölt szegfűszeg, őrölt gyömbér és őrölt szerecsendióvirág. Én ezt kevertem össze megfelelő mennyiségbe, és akkor én ebből teszek minden mézes kalács begyúrásomhoz.
Mitől lesz puha az igazi mézes kalács?
A mézes kalács az egy élő anyag. Rettenetesen függ az állaga, a levegő páratartalmától. Amikor párás a levegő, még senki nem érezte, én már látom a mézes kalácson. De akinek nagyon keményre sikerül a mézes kalácsa, mert vagy nagyon száraz a lakása, vagy nincs egyáltalán pára a levegőbe, akkor azt tudom javasolni, hogy tegye be egy fém dobozba, vagy egy üvegbe, tegyen bele egy almát, vagy egy narancsot, hagyja egy éjszakára ezt bezárva, meg fog puhulni.
A díszítések hogy készülnek?
Többféle díszítési mód van. Ugye az első, az ősi mézes kalács, az az ütőfás mézes kalácsnak hívják. Amikor ugye kinyújtjuk a tésztát, akkor van egy faforma, amiben ki van faragva a mézes kalács mintának a negatívja. És akkor mondjuk, ha egy szívformát kiszúrunk, azt rátesszük az ütőfára, és kezünkkel belenyomjuk a mézes kalács tésztát, és ugye oda kocintjuk, kiütjük a fából. Ez az ősi mézes kalács, az első az ütőfás. Akkor utána az ütőfákat egyébként maguk a mézes kalácsosok faragták maguknak télen, amikor nem volt vásár. Akkor szépen elkészítették az ütőfás formákat, és ugye ezáltal régen a mézes kalács, mint a reklám hordozói szerepelt. Mert mindent megsütöttek, kifaragtak dámákat, gólyát, állatokat, lovat, huszát, tehát egy reklámhordozó volt gyakorlatilag a vásárokban. És akkor utána pedig jött az úgynevezett ejzolt vagy festett mézes kalács, amit nagyjából én is készítek, amikor a mézes kalács figurákat kiszúrjuk ezzel a fém kiszúró formákkal, és cukormázzal díszítjük.
Arról még nem is beszéltünk, hogyan készül a mézes kalács tésztája.
Igen, a mézes kalács tésztát, amit én készítek, mert millió formája van, én szerintem mindegyik jó, de mindenkinek meg kell találni a saját mézes kalács tésztáját. Én begyúrom a mézes kalácsot mondjuk ma, ugye felsoroltam már hozzávalókat, azt én beleteszem egy nájlonzacskóba, és szobahőmérsékleten hagyom 24 órát. Másnap, akkor tehát formázom, ugye, vagy kiszúrom, vagy ütőfával, vagy mivel, akkor megsütöm. És amikor teljesen kiült állapotában díszítek én, ami tojásfehérje, porcukor és egy nagyon kicsi sav, citromlé, vagy egy nagyon csöpecet, nagyon kicsi cseppekre kell csak gondolni, ezt kikeverni nem is annyira habnak, mint fakanállal jó sűrűre, sokat felvesz az igazán jó iróka, ugye így nevezzük ezt a kis nájlonzacskóba tett habot, az egy tojás fehérjéhez az egy ilyen 18 és 22 deka között lévő cukormennyiség. Ezt kikeverem, ezt egy nájlonba rakom, levágom a kis csücskét, és ezzel irókázom. És akkor van még egy fajtája, az pedig a rátétes mézes kalács, amikor a sőt, még kettő is van, amikor kisodrom a mézes tésztát, kiszúrom a formákat, és terménymagokkal díszítem. Tehát vörös lencse, szezámmag, napraforgómag, pufasztott rizs, a csodákat lehet belőle készíteni, ezt együtt sütöm. Tehát utána ennek sincs szüksége díszítésre, ez nagyon jó akkor, amikor kisgyerekekkel foglalkozunk, és tanítjuk őket a mézes kalácsot. Ez azonnal szép, azonnal lehető, és akkor van még a rátétes mézes kalács, amikor a mézes kalács figurára, szintén mézes kalácsból kis kiszúrt formákat, szíveket, virágokat, vagy nagyobbra, kisebbet teszünk. Én ezeket készítem.
A konyhádba, a falon és a tárolókba, azon kívül, hogy gyönyörű figurákat és mézes kalácsokat láttunk, ilyen oklevelet is láttam, és a falon is.
Igen, sok oklevele van egyébként, ami ugye nincs is kirakva, nagyon sok helyen jártunk, csak mézes kalács vásárokon, nagyon sokat gyűrisztettem is, és hát ugye díjaztak is sok helyen, nagyon sok cikk minden könyvekben is.
Mit jelent a zsűrisztetés?
A zsűrisztetés azt jelenti, amikor ugye a mézes kalács az egy ősi szakma, a népművészethez hozzá tartozó, ugyanaz, mint a kosárfonás, a fazekasság, és van egy olyan Népművészet Egyesületnél lehet zsűriztetni, amikor bizonyos mennyiségű mézes kalácsot elkészítesz hagyományőrző motivumokkal és díszítésekkel, és akkor azt beküldöd. Amiket kint láttál a vendégházba, a falon, azok mind zsűrizett mézes kalácsok, és azok mind A-kategóriásak, azok a legjobb kategória, amit elérhet. Ez nagyon szigorúak, mert itt nem nagyon lehet ilyen modern dolgokat belevinni. Átgondolni át lehet, de ez a hagyományos díszítési mód, a hagyományos festés, az írókázás, a kacskaringók, tehát ugye ezek nagyon jellemzőek, ezek a díszítési módok, ők csak azt fogadják el. Az iparművészetnél is lehet, azok már engedékenyebbek, oda már jobban be lehet vinni ilyen modernebb díszítési módokat.
Milyen tanácsot adnál azoknak, akik most fognak először vagy másodjára mézes kalácsot készíteni otthon a gyerekekkel vagy az unokákkal? Mire figyeljenek?
Hát én szerintem nagyon fontos a jó minőségi liszt, a jó minőségi cukor, azzal most egyébként vannak problémák. A fűszer az szerintem jó, amit lehet kapni, én egy kicsit gyengének találom. Én azért keverek magamnak, és egy kicsit többet teszek bele, hogy az ugye jó ízes legyen, mert amikor már sül a mézes kalács, akkor már az egész házba lehet érezni azt a szép, finom karácsonyi illatot, annak van egy hangulata. És hát türelem. Nagyon jól ki kell dolgozni, szerintem az nagyon fontos, nem kell nagyon lisztezni, és nagyon kevés ideig kell sütni. Amikor már megérezzük az illatát a mézes kalácsnak, az körülbelül 4-5 perc. Akkor az már jó, mert hogyha egy kicsit túlsütjük, akkor már keserű lesz, keményebb lesz, és akkor ugye már nem tökéletes, de próbálkozni kell türelmesen, akik mézes kalács készítésben fognak bele először esetleg, és kicsit félnek tőle, nem kell félni. Nyugodtan próbálják ki, és nincs annál szebb dolog, mint amikor az anyuka, a család leül a gyerekekkel, és az adventre készülődik, sütik a mézes kalácsot. Ha nem sikerül, ne baj, el lehet fogyasztani, majd a következő begyúrás jobb lesz, hogy türelemmel legyenek, és ennek a lényege egyébként az együtt töltött idő. Én kívánom, hogy mindenkinek legyen nagyon szép a mézes kalácsa, kellemes a karácsonya, és legyen nagyon szép és emlékezetes az együtt töltött idő a gyerekekkel, unokákkal, mert ez a legtöbb, amit adhatunk a gyerekeknek.
Ámen Zsókát hallották, aki Söjtöri Etelkával beszélgetett.
Ásványok, kövek, ékszerek, ezek állnak egy ékszerbecsüs érdeklődésének a középpontjában.
Sokszor a véletlenek besegítenek akkor, amikor interjú alanyt választok, vagy keresek, és elég egy fél szó is, hogy valakire rátaláljak. Mostani beszélgető társamral is úgy kerültem kapcsolatba, hogy egy közös ismerősünk tett egy fél megjegyzést az illető foglalkozásával kapcsolatban, ami felkeltette a figyelmemet. Nevezetesen Balogh Adrien, aki ékszerbecsüs. És ez gondolom, hogy nem csak nekem egy érdekes foglalkozás, úgyhogy megkérlek, hogy avasd be minket ebbe a csodavilágba.
Azért támasztom alá ezt a megjegyzésedet, hogy ez egy érdekes foglalkozás, mert én idegenforgalmat tanultam, és az idegenforgalomban dolgoztam, amit nagyon szerettem is különben. Kiköltöztünk Amerikába a családommal, megszülettek a gyerekeim, és volt egy olyan luxus pillanat, amikor volt egy évem arra, hogy kitaláljam, hogy mit szeretnék csinálni. Ez mondjuk úgy 30 éves korom körül volt, és lementem Alfába, és rájöttem, hogy nekem, amik nagy örömet okoznak, azok az ásványok, a kövek, a szépség, és így jöttek az ékszerek, mi érdekel engem igazából, és olyan szerencsém volt, én az életem során észrevettem, hogy ha jó úton haladok, akkor az mindig ki van világítva. ekkor Kaliforniában laktam, és nagyon közel volt hozzám Carlsbadban a GIA, ez a Gemological Institute of America, az a legszigorúbban tanúsító drágakövekkel, gyémántokkal foglalkozó intézmény, és ők indítottak egy tanfolyamot, ami több lépcsős volt. Először csak egyet akartam elvégezni, aztán mentünk előre, akkor már másikat is, egy harmadikat is, és aztán így kaptam végül egy diplomát. De akkor már gondoltam, hogy én szeretnék visszaköltözni Magyarországra itt 11 év után, és Magyarországon is elvégeztem egy ékszerbecsüsi iskolát, ami nagyon hasonló volt ahhoz, amit a GI-nál tanultam.
Nem lehetett honosítani?
Lehet, hogy lehetett volna honosítani, de én szerettem volna, élveztem a tanulás részét. És olyan érdekes, hogy tényleg, amikor valakit érdekel nagyon az, amit tanul, hogy milyen simán megy, hogy milyen jól megy.
Volt különbség a kettő között?
Volt.
Már olyan szinten, hogy Amerika és Magyarország.
Volt különbség, de a lényegi dolgokban nem. Abban volt, hogy Amerikában, hát mivel gazdagabb ország, többe került az iskola is, a felkészültségük, az oktatási anyag sokkal jobb minőségű volt. Itthon ezek a fénymásolt papírok, meg sokszor...
Én tartalmára gondoltam.
A tartalma az ugyanaz volt, tehát a lényeg ugyanaz volt. A vizsgán az volt a különbség, hogy itthon általában tehát láttuk, hogy a gyönyörű, szép kezünkbe adott kövek voltak a nem igazi kövek, és innen rögtön meg tudtuk állapítani, hogy mi igazi, mi nem. Kint azért ez máshogy volt, tehát ott nehezebb volt megállapítani, elkülöníteni az igazit a nem igazitól.
Semmiképpen nem az ékszernek az értéke, ami számodra fontos volt, hanem a szépsége, esztétikuma.
Elsősorban igen, meg nagyon szeretem, nekem nagyon fontos, hogy amit felhasználnak anyagokat, hogy az olyan minőségű legyen, hogy a kő beszéljen hozzám. Ez egy nagyon fura érzés, amikor az ember a gyomorszájában érzi azt, hogy milyen örömet okoz neki ez. Én sokszor azt szoktam mondani, hogy itt a hasamban érzem, hogy ez igazi vagy hamisítvány, mert biztos van olyan hamisítvány különben, ami meg tudna téveszteni, de hogy ez az intuíció, az...
Meg tudod fogalmazni, hogy mitől más egy ékszert becsülni, mint bármi más tárgyat?
Megint csak a saját szempontomat nézem. Nagyon szeretem a képzőművészetet, nagyon tetszenek a festmények, bútorbecsűs, az is egy nagyon érdekes szakma lehet. Sajnos azt nem végeztem el, csak távolról vagyok rajongója a szép bútoroknak, illetve a festményeknek is. Nekem az ékszerbecsűség az... Ezt nem tudom megfogalmazni, bocsánat.
Jó.
Ezt nem tudom megfogalmazni, mert ugyanúgy tudna valószínűleg egy bútorbecsűs beszélni a bútorral. Nekem, az én gyerekem az az ékszer.
Nyilván laikus szemmel is egészen más egy antik ékszert, vagy egy bármi szépséget csak kézbe venni is, vagy ránézni is, mint az, hogy egy modern ékszerrel foglalkozni. Ez számodra mit jelent?
Nekem az antik ékszerek, meg a régebbi ékszereknek, aminek története van, az mindig vonzott, az abban mindig találok valami
csodát. És ha nem tudod a történetét?
Még akkor is, mert akkor csak elképzelem, akkor csak beleképzelem, hogy ez ki mindenkinek okozhatott örömet, mert hogy általában az ékszerek, és azért is fantasztikus nekem ékszerekkel foglalkozni nap mint nap, mert általában nem a szomorú emberekkel kerül a kapcsolatban az ékszerek kapcsán. És lenyűgöz, hogy régen hogy tudtak csiszolni olyan szépen, mint ahogy csiszoltak azok nélkül, az eszközök nélkül, amik most adottak, és most már ez egy elvárás, és sokkal természetesebb, hogy az a kő az így legyen tökéletes, vagy úgy legyen tökéletes. Jobban szeretem a különlegességeket, az egyéniségeket.
Nagyon nehéz azt elmondani, hogy milyen folyamat, vagy hogy zajlik le egy ékszernek a becslése. Tehát milyen eszközökkel, és
több
milyen
összetevős. Ugye teljes becslést akkor a legkönnyebb adni, hogyha a kövek ki vannak foglalva, mert akkor lehet pontosan látni a követ minden oldaláról.
Tehát arra nyilván nincs mindig lehetőség.
És nincs mindig lehetőség, akkor úgy elképzeljük, illetve a becslésnek egy része ugye a fazon, hogy mennyi munka, hogy milyen finomság van, meg mennyi munka van beletéve, hogy azt a gyönyörű ékszert elkészítsék. Ez elég sok összetevős.
Tehát ez, amit az ember filmekben lát, hogy szemén a nagyító,
a
és lupa, úgy
lehet. Igen, igen. A lupé, meg igen, meg be van foglalva egy kő, akkor mondjuk karátkéssel nagyjából van egy. Karátkés az egy olyan kis eszköz, amit ha ráteszünk a kőre, akkor megmondja, hogy körülbelül ez milyen karát súlyt takar.
Minek az alapja?
A karát, az pedig a köveket karátban mérjük. Majomkenyérfának a termése 0,2 gram, és ez a 0,2 gram, ez felel meg egy karátnak. Azt észrevették, hogy ez a majomkenyérfa termés, ez általában egyenlő súlyú, tehát olyan pici az eltérés a termések között, hogy ezt vehetik alapnak. Úgyhogy régen így mérték a karátsúlyt.
És ez a karátsúly szó maga, az mit jelent?
Hogy egy kő az hány karát, hányszor van meg benne ez a 0,2 gram?
Tehát kifejezetten a súlyt jelenti csak, nem súlyt. A minőséget.
Nem, nem. A karát az súly. Uh-huh. A kőre vonatkozó karát ez a 0,2 gram, és ezt CT-vel jelölik. Az aranynak a finomságát, az pedig KT-vel jelölik. Ugye az arany az csak 24 karátos, az a szín arany a 24 karát, így sárgaként jelenik meg a természetben. A fehér arany, a rozé, rózsarany, azok már ötvözettel lesznek más színűek. Uh-huh. Amiben egy picit több réz van, az egyik ötvöző anyag, amitől egy picit vörösesebb.
Tehát inkább a régi ékszereknél lehet látni.
Sokszor meg az ázsiaiaknál, indiai ékszereknél van sokszor, uh-huh. hogy kicsit vörösesebb. Más ötvöző anyagot használnak, de ugye karátra, tehát amikor valami mondjuk 14 karátos, az 585-ös, akkor az azt jelenti, hogy annyi ezrelék színarany van benne. Tehát több, mint a fele az színarany.
Bocsánat, eltérítettelek, ott tartottunk, hogy a karátkéssel megnézed az ékszert.
Igen, megnézem a követ, hogy ne kelljen kifoglalni a követ, mert mondjuk egy olyan szép, értékes régi foglalatban van, akkor a karátkés megmondja nekem, hogy körülbelül hány karátnyi az az ő, a karátsúlyú az.
És te csak a kő részével foglalkozol?
Nem csak a kő részével foglalkozom, az arannyal is foglalkozom. Például, ha összeadom a köveknek a súlyát, ezt le tudom vonni ugye az összsúlyból, akkor megtudom, hogy mennyi az arany, amit felhasználtak, ami szintén fontos a becsüsnek, hogy tudja, hogy milyen aranysúly.
Hát nyilván az általános műveltségen kívül a képzőművészettel, iparművészettel nagyon tisztában kell lenned, hogy a korát meg tud határozni.
Becsüsi végzettségem van, de úgy gondolom, hogy nincs meg az a tapasztalatom, amit szeretnék, igaz, hogy 20 éve dolgozom ezen a pályán, de nem mindennapos nekem a becsüsi tevékenységem, én inkább ékszertanácsadó vagyok, mert a legtöbb ékszerünk az újonnan készített ékszer, illetve a vevőinknek, a klienseinknek én szeretek segíteni, tervezni. Mi az, ami passzolna hozzá, mi az, ami megfelelne az ő stílusának. Sokszor férjek jönnek betanácstalanul, és nekem ez a legkedvesebb része a munkámnak.
Tehát gyakorlatilag tervezni segítesz.
Igen, hát úgy is gondolom, hogy sokszor tényleg férfiak úgy jönnek be hozzánk, hogy születésnapjára ez a keret, és mit tanácsolok. És akár fényképet is mutat. Elmondja, hogy milyen a kedvese, akinek az ékszert szánja. És akkor látom, hogy milyen a hölgy, vagy így az elmondás szerint a lelki szemeim előtt látom, és akkor megpróbálok azonosulni vele, és megtalálni neki a legmegfelelőbbet.
Volt olyan élményed, hogy visszajött, és elmondta, hogy nyert, vagy nem nyert?
Igen, sokan.
Ez nagyon jó érzés lett.
Nagyon, ez fantasztikus, mert nagyon szeretem a boldog embereket magam körül.
Balog Adrián ékszerbecsüssel, Kéri Juli beszélgetett.
Én nagyon szépen köszönöm. Cigán, túra teszik a 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 cigán
anyja, bizza nagyapját, meg a teszik a cigány, túró teszik a cigány,
túró!
Több mint 20 évvel ezelőtt megalakult egy fotostúdió. Ma már sok lelkes amatőr fotós van a tagjai között. Manapság a mai technikai feltételek mellett nagyon divatos az, hogy az emberek minden pillanatukról beszámolnak, és akár egy mobiltelefonnal is fotókat készítenek, és úgy nevezik magukat, hogy ők jó fotósok. Labonyi Maja, aki az APS stúdiónak az alapítója, illetve Fabó Kati, a MAFOSZ alelnökével folyik ez a mai interjú. Mind a kettőjük fotoművész. Ugye, mondhatom ezt?
Én nem sem.
Mert én is mindig bajba vagyok, amikor meg kell határozni, hogy a fényképész, a fotográfus, a fotoművész, hogy mi a terminus technicus igazából, mi a különbség?
Maja? A fényképész az egy műteremben ezt tanulta, és fényképész lett. Tehát minden ágában a fényképezésnek, ugye azt meg kellett tanulni, a labortól kezdve minden. Na most a fotográfus, én szeretem ezt a szót, azért, mert azért ez kifejezi azt, hogy fotó, és az illetőt is kifejezi. Fotográfusok vagyunk, de a fotográfusoknak is hívják ma már a fényképészeket, mert a fényképész elavult.
Igen, megmaradhatunk annál, hogy egyikük se érzi magát fotóművésznek?
Én fotósnak érzem magam, én fényképész.
Kati pedig? Végzettség és a mai napig gyakorló, méghozzá nem akármilyen, igen, hanem matematika tanár.
Szóval én azt gondolom, hogy a fényképész az egy foglalkozás. Van egy üzlet, van egy műterem, és oda elmennek, elhívják fotózni, igen. Tehát ő a fényképész. A fotográfus az, a Majával egyetértek, hogy talán egy másik nyelvi kifejezés, a fényképész az inkább a magyar, de a fotográfus az nincs manapság már műteremhez kötve. Tehát megy alkalmakat, főleg esküvőket fényképeznek, és nem is kell már, hogy fényképész végzettsége legyen. Elég, hogyha a társaság ismeri, és akkor hívják. Fotoművész az kell, hogy kapjon egy fotoművész diplomát. Ugye Magyarországon itt a Fotoművészek Szövetsége, akik tulajdonképpen úgy eldöntik, hogy ki az, aki bekerülhet. Nálunk meg a MAFOSZ-ban szintén van egy ilyen folyamat, amiben be lehet adni egy portfóliót, és meg lehet pályázni ezzel a portfólióval egy fotoművészeti diplomát kapja. És ennek vannak fokozatai, alapdiploma, aztán bronz, ezüst, aranyfokozat.
Mi a MAFOSZ?
Magyar Fotoművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége. Benne vannak a fényképészek, mint ahogy például a Maja. Vannak olyanok, akik fotoművészek, és vannak, akik amatőr módon csatlakoztak hozzá.
Tehát ez egy országos szövetség, ami tulajdonképpen a fotózást fogja össze.
Igen, egy bizonyos értelemben 1983-ban alakult, ahogy én elolvastam, 33 csoport alakította. Tehát csoportok szövetsége, nem egyéni. A Fotoművész Szövetség az egyéneknek a szövetsége. Tehát például az APS stúdió az egy tagszervezete az országos szövetségnek.
Akkor beszéljünk az APS-ről, mert rejtélyes a neve is.
Sokszor megkaptuk, hogy hát mi ez az APS? Az a technológia, amit nem tudom hányban, 90-valahányban volt az APS technológia. Hát nem A, hanem A, ugye, Akt, Portré, Stúdió. De 2000-ben, mikor beléptünk a MAFOSZ-ba, akkor valami módon egybe lett téve ez a APS. Nem tudom, talán a vezetőnél se volt tiszta, hogy ez most mit jelent, és azóta így maradt. 1999-ben alapítottam, három fiúval, egy még mindig közöttünk van, a Szita László, de csapódtak hozzánk, akik szerettek fotózni, teljesen amatőr, és úgy verődtünk össze tulajdonképpen.
Mikor egy csoportosulnak a témák?
A költészet, az irodalom, a zene. Én úgy gondoltam, amikor én ezt kigondoltam, hogy
a kultúrát, ezt a vizuális kultúrát, ezt úgy kéne közreadni, hogy más is tanuljon belőle, és adtunk egy pici pluszt a fotó mellé, akkor ez már én szerintem nagyon nagy dolog.
Évfordulókhoz kötődően választják ki a verseket, illetve én emlékszem arra, hogy zeneszerző, talán Chopin évfordulón is volt egy kiállítás.
Igen, az az enyém volt, a Chopin. Mindig előre megnézzük, előtte való évbe, hogy a következő évbe melyik költőnek lesz valami évfordulója. És akkor közösen eldöntjük, hogy mit szeretnénk csinálni.
És akkor megkapják a verset, vagy ők választanak
ki nem,
a verset?
Nem, ők választanak. Ők választanak, nem adunk meg. Ha meg is adjuk, az nem egy rossz dolog, de csak azért, hogy valami kis mankó legyen.
Hogy mire asszociálnak a fotósok?
Tehát mindenki, amikor elolvas egy verset, maradjunk a versnél, akkor az ő fejében biztos, hogy valami más másképp jelenik meg, mint egy másiknak, aki elolvassa a verset. Tehát eleve már az olvasás. És akkor még, ha képileg meg akarjuk fogalmazni, az meg aztán tényleg nagyon izgalmas is, meg nagyon különböző.
És amikor elkészülnek a képek, akkor kiválogatják, és akkor igen, rengeteg feladat van. Mit kell még csinálni, ha összeáll egy kiállítás anyaga?
Mindenki küld 5-6 képet. Egy kicsit a klubban is végignézzük, és úgy megbeszéljük, hogy melyikek maradhattak benn, és hát a végső döntés azért mégiscsak a Kati és Maja, akik a áment rámondják. És hát igen, a technikai meló az utána következik, de azt is együtt szoktuk csinálni a Majával főleg, meg van, amikor más valaki még a tagok közül jön segíteni. Tehát igen, akkor paszpartuzni kell, meg keretezni kell, meg kell csinálni hozzá a feliratokat, és a végső lépés az nyilván a felrakás, az installálás, aminek meg a Maja a mestere, mert ő az, aki aztán elképzeli, hogy hogyan kerüljenek a falra egymás mellé a képek, mert hogy az sem.
Nagyon sokáig a Virányosi Közösségi Házban voltak a kiállítások, de hát ez már azóta megszűnt, és most az új helyen, hogy alakul a sorsuk.
Tehát a Hegyvidéki Szalomban vagyunk, igen, a Böszörményi úton.
Hogy irodalmi, zenei kollekciók kerülnek fel, az meg különösen, hát ők se hallottak erről, még meg más nem csinálja
nagyon
ezt.
Egyedi, igen.
Úgyhogy nagyon örültek neki, hogy ilyen komoly dolgokat. Nagyon nagy sikerünk volt.
Hogy a tagságnak milyen az összetétele, mert itt...
Nem ezen van a hangsúly.
Nem,
tehát persze, nem elsősorban persze, arról beszélünk, csak tudjuk egymást.
A fotózás, igen, hát a fotózás, ami összehozza az embereket.
A lélek a fontos a fotónál, a lélek,
igen,
hogy tudja magán átszűrni azokat a dolgokat, és ezt vizuálisan képpé vált.
Ki a jó fotós?
Hát erre nehéz válaszolni. Tehát nem rögtön lesz az ember jó fotós, hanem ahhoz le kell tenni jó pár fotót pályázatokra, meg egyéb kiállításokra, hogy valakire azt mondják, hogy jó fotós.
Kati?
Hát ez mind kell, amit a Maja elmondott, és ugyanakkor pedig még biztos, hogy nagyon kell hozzá sokat tanulni. Tehát sok képet megnézni, sok mindenkivel beszélni. Tehát az például, hogy milyen képkivágást csinál, milyen a kompozíciója, milyen a színharmóniája. Ezek olyan alapdolgok, amiknek muszáj, milyen a technikai kidolgozása, mennyire éles, mi éles rajta, mi nem éles rajta. És ugyanakkor pedig szerintem, ami a nagyon szubjektív, és amire a Maja is itt célzott, hogy úgy szűrődik át rajta, hogy milyen módon látja a világot, és mit akar belőle megadtatni. És hogy ezekkel a technikai feltételekkel ez mennyire sikerül neki. Ez nagyon nehéz, ahogy a Maja is kezdte, hogy nagyon nehéz megfogalmazni, hogy milyen a jó fotó. Ami megérint, ami érzelmeket, gondolatokat tud ébreszteni a nézőjében. Na de hát az megint szubjektív. Kibe mit tud? Hát tud-e egyáltalán? Értem-e a nyelvét? Amin fogalmaz.
Tehát mindenképpen megfog a fotó.
Igen, megkezdődik.
Gondolatisága legyen. Ha odaállok a falnál a fotó elé, és az engem megszólít, érzem a gondolatot belőle, akkor az egy nyert ügy. Akkor az a fotó jó. Tehát itt azért meg lehet közelíteni a jó fotót, de igazából nem lehet egy bizonyos burokba tenni, hogy csak az a jó fotó, ami ezt és ezt is ezt csinálja.
És a jó fotós, meg aki ezt létre tudja hozni. De. Hogy szoktak elköszönni a fotósok?
Szép fényeket.
Szép fényeket. Tehát akkor én Majának és Katinak is szép fényeket kívánok. Torda Judit interjúját hallották.
Rajta! Trin, trin, brüderlein, trin, lasst die Sorgen zu Haus. Trin, trin, brüderlein, trin, zieh doch die Strick nicht zu groß. Meide den Kummer und meide den Schmerz, dann ist das Leben ein Scherz. Meide den Kummer und meide den Schmerz, dann ist das Leben ein Scherz.
Juhey!
A Budafok Tétény Baráti Körök Egyesületének székházában vagyunk, az Edelweiss nevezetű kórus próbáján. Annyit tudok, hogy egy éve alakultatok meg. Mi az, ami késztetett benneteket, hogy ez legyen?
Mi nagyon régóta szeretünk volna, hogy legyen. Szinte a Német Nemzetiségi Önkormányzat megalakulása óta csak nem volt kórusvezetőnk. És aztán a Rácsik Editke, meg a Nagel Marika elvégezték a tanfolyamot, és akkor ők bevállalták, hogy akkor csináljunk egy kórust. És ez pontosan akkor volt, amikor kezdődött a Covid. És aztán közben nagy szerencsénkre Ber Ágnes, aki profi kórusvezető, ő nyugdíjba ment és elvállalta ezt a feladatot. Így aztán újult erővel valóban egy évvel ezelőtt egy sváb pikniként született a nagy elhatározás.
Tehát a kórusnak a létéhez az önkormányzat nagyon is hozzátartozik.
Igen, igyekszik, amennyire tudja a finanszírozásban is, a kórus megsegít a rendezvényeken.
Kedves beszélgető partnerem,
Szirtes Edit vagyok, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, ides tovább. 96 óta, ugye magánéletben ügyvéd vagyok, és hát imádok itt énekelni.
És alapító tag vagy a kórusban.
Igen, mindjárt. Az alapításban voltak aktívabbak is.
Volt a legaktívabb, hagyd tudjam már meg.
Hát Marika meg Edith.
Mi ki az Árnyi
Edith is nagyon rajta igen. Volt.
Budafok egy sváb település volt. Van ehhez a hagyományhoz közöttök, már mint személyesen, akik itt vannak?
Több generációra visszavezethető a kórustagoknak a budafoki kötődése.
Hogy kerültél ide, Marika?
Ős budafoki vagyok. Az a szomorú helyzet, hogy amikor a lakótelepeket építették, akkor nagyon-nagyon sok német ajkú sváb ős messze elköltöztettek, és nagyon kevés maradt, aki sváb hagyományokat meg tudja őrizni. És a mi életkorunkat tekintve már a tánccsoportot úgy gondoltam, hogy elég nehéz lenne. Állóképességet kíván, viszont az ének az olyan, hogyha az ember még lábra bír állni, addig bír énekelni is. Énekszakos voltam annak idején, az Ágit 10 éves korom óta ismerem, és aztán szóltam neki, hogy csináljunk már egy énekkart. És ő nagyon boldogan rábólintott, akkor jött a Covid, de amikor felszabadultunk tavaly októberben ez a korlátozások alól, akkor belevágtunk.
Akkor az Ági te általad került be?
Igen, végül is én mindig gyerekkórussal dolgoztam, és nem állt messze tőlem az egyszólamú, meg a kis könnyebb dalok éneklése, sőt, én a gyerekeknek is tanítottam sváb dalokat, és már akkor is abban keserűségben ütköztünk, hogy nincs harmonikás a környéken. Úgyhogy akkor találtunk egy kisfiút, aki harmonikázott, most ő már nagyfiú lett, már más csinál, de én nekem mindenféleképpen nagyon jól esett, hogy jöhetek énekelni. Főleg így, hogy a munkát ugye befejeztem, mégis maradt egy társaság, akikkel nem kell, hogy főnökösdit játszon az ember. Olyan jó, hogy együtt tudunk muzsikálni, énekelni, talán még a véleményünk is úgy megegyezik a dolgokban. És mivel a hangképzés az egy nagyon fontos rész, amikor összejövünk és egy kis 10 perces beéneklést tartunk, hiszen nem énekelünk naponta mindig, az azt eredményezi, hogy ma már sokkal tisztában tudunk énekelni, mint egy évvel ezelőtt. Tehát fejlődik.
Így is van.
Én nagyon szeretem. Az nagyapám például énekelt annak idején a budafoki munkásdalkörben. ami nagyon híres volt.
Eljött az a nap, amikor kimondtátok, hogy most megalakult.
Igen.
21. október 4-én.
Tehát gratulálok, ja. Egy szál gyertya égett a tortán.
Nem annyira, nem.
Milyen célokat fektettetek le?
Van egy zenekarunk, ugye a Südofen Blaszkapelle, és hát ő játszik dalokat, és amellé is kívánatos, hogy a kórussal összeköttetésben legyenek. És akkor vannak ünnepségeink, ahol a magyarországi németek himnuszától kezdve ugye énekelünk, és hát azt tapasztaltuk meg, hogy sajnos úgy a lakosság nagyon elfelejtett énekelni. Szeretnénk, hogyha először is a népek újra énekelnének, és kedvet kapnának a kórustól, és hát nem mindegy azért, hogy hogy szólalnak meg a dalok, úgyhogy gyakorlunk bősszem minden hétfőn, hogy minél jobbak legyünk. Az együtt éneklés öröme, ez nagyon fontos.
Közösségépítő.
A dalok rezgése az építi a szívet, ezért kár, hogyha leszokunk róla.
Lehet mondani, hogy egy hagyományőrző kórus.
Igen.
És hát, miben mutatkozik ez meg?
Igyekszünk olyan dalokat választani, amik ehhez a hagyományhoz köthetők, autentikusak.
Van egy ilyen gyűjteményetek?
Vannak gyűjtemények, a Német Nemzetiségi Önkormányzat is kiadott egy füzetet, aztán innen-onnan kapunk gyűjtéseket, mind magyar, mind a német dalok vonatkozásában, tehát valóban autentikus dalokat. Nem csak német nyelven, magyar nyelven is szoktunk énekelni, például bordalokat. A svábokra jellemző volt egyébként a magyar hagyománynak is a befogadása. Kevés sváb ember volt, aki a polka mellett nem tudott csárdásozni.
Hogy zajlik egy próba?
Általában valamire mindig gyakorlunk. Mondjuk nyár az a borfesztiválnak a jegyében telt, hogy bordalokat gyakoroltunk.
Tehát minden hétfőn még nyáron is összejött.
Igen.
Lelkesek akkor.
Igen, igen. Gyakorlatilag kiválasztjuk, hogy miket akarunk énekelni. Általában Ágika, de van, Mutko Kati is hozott. És akkor eldöntjük, hogy jó, ez tetszik, akkor ezt felveszük a repertoárba. Tehát ahány dalt elő fogunk adni, ezt igyekszünk egy próbán végig énekelni az összeset.
Skálázás, szolmizálás.
Kapunk ilyen beéneklő dalokat, tehát nem Doré Bifá szó, hanem ezek ilyen beéneklő dalocskák, amik ilyen kedvesek.
A szólamokban osztást is az Ági végezte el?
Miután nem tinédzserek vannak a kórusban, ezért úgy nagyjából mindenki tudja már, hogy hova tartozik az ő ének hangja.
Miért Edelweiss a neve? A kórusnak.
Megmondom, azért, mert a legtöbbünk ruháján volt Edelweiss motívum. A Havasi Gyopár, ugye ez a német hagyományokhoz hozzátartozik, ezért hinnek rá a ruhákra.
Ugyanaz egy egyszerű viselet, ilyen bindli ruha.
Mindenféle kinek, hogy hol sikerül és hogyan beszerezni. Szerettünk volna egyébként ilyen egységes Edelweiss mintás kendőt, de nem tudtunk anyagot kapni. Most egységes zöld kendőnk van. És...
Hát ez is az összetartozásnak igen, a jelképe, igen, a zöld igen, meg igen. A reménység színe is. Én csak az átlag életkort kérdezném, az körülbelül mennyi lehet.
Uha.
Ezt nem lenne szabad megkérdeznem.
60 fölött van valami.
Átlagoljuk a Szilvikét, és akkor...
Legyen 50 plusz. Hány tagot számlál eddig a kórus?
Van 8 törzsgyökeres tagunk, meg egy Szilvikénk, aki most már ugye tagunk, mondhatjuk, a citerájával. Itt. Harmonikás még kerestetik. Múlt héten volt egy jelölt, igen. Most nem ért rá, úgy látszik.
Nem biztos, hogy el tudna jönni, de akkor már a 9.
Igen, 9. Toborzunk.
Szeretnétek bővíteni, és a fiatalokat meghódítani.
Igen,
fiatal fiúkat.
A férfi hang is nagyon kell egy kórusban. Hogy és itt csak egy szem férfi.
Én jól érzem magam.
Ez a lényeg. És milyen szólamot erősít?
Az altot, de hát van, amikor egy szólamot éneklünk.
Sokszor énekelünk egy szólamodat.
A magyar népdal.
Igen, azok ritkán több szólamok. Ezek a németek, ezek jobban több
szólamok. Azok igen. Inkább.
Hát ha kevesebben vagyunk, akkor azért nem próbálkozunk meg három szólammal.
Milyen rendezvényeken vettetek eddig részt, ami emlékezetes?
A bálokon már.
Ezek a sváb bálok?
Igen. Tehát... Voltunk Szigetcsépen, a sváb kórus és tánc találkozó. A másik az itt volt Nagytétényben, Sanc Tivadar fúvós találkozó. Sanc Tivadar volt az alapítója a Südofen Blaszkapelle zenekarnak, és ő találta ki ezt a úgynevezett fúvós találkozót. Sajnos Tivadarunk már nincsen az élők között, de még itt hál' Istennek a zenekar tovább él. Aztán nekünk lesz egy úgynevezett közmeghallgatásunk és karácsonyi rendezvényünk, akkor ezen fellépünk. Tavaly csináltunk egy ilyen flashmobot karácsonyi dalokból, piac előtti agórán, ezt tervezzük meg ismételni.
És végül?
Bármikor fellépünk, én mindig azt mondom, hogy egy kicsit megbicsaklik a hangod, vagy kicsit nem annyira kristálytiszta, nem az a lényeg. Ha egy embernek is adtál 5 perc boldogságot avval, hogy hallották, hogy mit csinálsz, és tetszik nekik, akkor rendben van, és akkor jó úton vagyunk. Én is azt hiszem, hogy ez a marokni kis csapat ezzel a jó kedvel és jó hangulattal sokaknak adott már boldogságot.
Biztos, hogy így van. Köszönöm szépen, csak kívánni tudom, hogy egyre sikeresebbek és egyre nagyobbak legyetek, és a hagyományokat is vigyétek tovább.
A riporter Somogyi Ágnes volt. Kezdünk József Attilára.
Vendégem Vasbányai Ferenc, nyugalmazott irodalom és történelem tanár, aki engem a József Attila gimnáziumban tanított, akit mesteremnek és tanítómnak tartok a mai napig. Vele beszélgetek. Évforduló kapcsán 85 éve december 3-án halt meg József Attila. József Attila halálával kapcsolatban, ugye ismerjük a dátumot, 37. december 2-án írta Íme meglehetem hazámat című versét. Erről részleteket mondanék neked, és hogy minek a kapcsán született meg ez a vers, szeretném hallani a véleményedet. Ebben a versben többek között azt mondja, hogy egyedül voltam én sokáig, majd eljöttek hozzám sokan. Magad, magad vagy, mondták, vár velük lettem volna én boldogan. Így éltem és voltam én hiába, megállapíthatom magam. Bolondot játszottak velem, és már halálom is hasztalom. Ebben a versben többek között ezt a két csodálatos verszakot ismerhetjük meg, hogy él benned ez a költemény és maga József Attilának az emléke.
Igen, ez a költemény Balatonszászon született, ahol akkor a testvéreinél volt, és ott kisgyerekek is voltak, és nehéz volt fűteni, egy vaskályha volt a lakásban, kint téli hideg volt, és amikor ezek a fiúk meglátogatták őt, tehát a régi barátok, négyen egy gépkocsival, akkor kiderült, mikor visszafelé indultak, hogy hát Attila, elvinnénk mi szívesen téged, de nincs több hely a kocsiban. És így elhagyatottsága, magánya, egyedül léte, árvasága még fokozottabban megjelent benne, hogy ő itt van kiszolgáltatva rendkívül rossz hetek, vagy hétóta rossz körülmények között, rossz étkezési lehetőségek, és nincs semmiféle biztonság számára, és ezt az elhagyatottságot fogalmazza meg, amikor úgy érzi, hogy a barátai is elhagyták, hiszen egész életében rendkívül rászorult ember volt, és mindig nagyon sokat számított számára azoknak a támogatóknak, segítőknek, barátoknak, legyenek azok nők vagy férfiak, legyenek azok orvosok, vagy pedig valóban olyanok, akik a szerelem bezséjén találkoztak vele, és ez a hiány, ez a világ hiány, most azt kell mondani, ugye nagy bölcsen nincsével, hogy ez valóban a világ hiány, amikor az egész világból semmi nincsen, amiben kapaszkodunk. A csillagok messze vannak, a tengerek messze vannak, egyedül vagyunk.
És itt születik meg ez a vers, ebbe foglalja össze ezeket a gondolatokat.
Igen.
A szerelem kapcsán ugye úgy tudjuk, hogy Kozmuca Flóra meglátogatta őt százszor. Mit válthatott ki belőle? Köze van ennek a versnek a Kozmuca Flórával való találkozáshoz?
Valószínűleg, de inkább ez is fájdalommal van telítve, mert Flóra akkor már elvált tőle. Ő valóban ezt egy szánalomra méltó állapotban érzékelhette, hogy Flóra, aki már nemet mondott, Flóra eltávolodott tőle. És így aztán egy jóindulatú gesztusnak tekintette, és nem egy őszinte, a visszatérő szerelemi élménynek a hatását érezte ebben a látogatásban.
Érdekes, pedig ha I. és Gyuláné Kazinca Flóra visszaemlékezését nézzük, akkor mesél arról, hogy a Tóth Árpád sétányon, amikor leültek, és József Attila verseket szavalt neki, akkor még el tudta volna képzelni, hogy ezzel az egy emberrel fogja leélni az életét. Tehát mi volt az, amiért eltávolodott, rájött József Attilának a betegségére, vagy mit tudsz te erről mondani?
Igen, egészen biztosan, mert Flóra is a kor legnevesebb pszichiáterének, a Szondi Lipótnak volt a tanítványa. A Szondi féle intézetben 7-8-an dolgoztak, olyanok, akiknek egy része József Attilát jól ismerte, és köztük volt Kozmica Flóra, rendkívül tehetségesnek bizonyult, Szondi ítélete szerint. Szondi ugye 1944-ben hagyta el Magyarországot, és akkor ment Svájcba, és Zürichben már 68-ban kiadta a két alapvető művét, Káinról és Mózesről. Tehát Szondi az, aki közel állhatott Kozmica Flórához, és Flórának akár a tehetségét érzékelte, akár pedig, ezt nem tudjuk persze, tanácsot is kérhetett tőle Flóra, hogy vajon mit csináljon ebben az esetben a József Attila üggyel. És ez lehetett tanácsa a pszichiáternek, hogy távolodjon el tőle, mert veszélyes. Veszélyes egy ilyen kapcsolatot melegen tartani.
Érdekes, mert ugye visszatérünk itt a betegsége kapcsán Gyömrői Edithhez, aki 1935 és 36 között kezelte József Attilát, de köztudomás, hogy kollégáknak és másoknak is elmondta, hogy nem lehet rajta segíteni. Na most nagyon érdekes, több híres versét írt a Gyömrői Edithnek, szerelmes volt a doktornőben, és az egyik verse az Árnyékok kinyullanak című verse, amit elmondanék, és a véleményedet kérem majd annak kapcsán, hogy szinte olyan ez a vers, mint ha egyúttal egy istenes vers is lenne. Az árnyékok kinyullanak, a csillagok kinyullanak, fellobognak a lángok, és megbonthatatlan rendszerint, mint űrben égitest, kering a lelkemben hiányod, mint a tenger, reng az éjszaka. Növényi szenvedély szaga folytja szoruló mellem. Védj ki e mélyből engemet, fogd ki a kéjt, merítsd szemed hálóját mélyre bennem. Igen, erről a versről, mint egy nőhöz is, mint egy Istenhez írt verset is értékelhetjük.
De ebben van az egyetemesség jelen. Nem véletlen, hogy ez a rezonancia, amely a szerelemmel, a szerelem tárgyával, az Edithel kapcsolatos, nem véletlen, hogy ezek a képek megjelennek. A csillagok, a tenger, a végtelen. Tehát ez a teljességet kívánja. Ez ilyenkor eszünkbe jut egy Vörös Sándornak a nagy kötete a teljesség felé. Ez a teljesség vágya a legegyetemesebb vágy az ember lelkében. És ezt a teljességet ezek a végtelen kitárított kozmikus jelenetek adják meg háttérként ehhez a vershez is. Tehát a szerelem olyan, mint a végtelenségben való elmerülés lehetősége. A teljes élet, az egyetemes élet. És hát ezért van valószínűleg ebben a szintén magányról árulkodó és elhagyatottságot megfogalmazó versben mindennek a végtelen felé táguló lehetőséget felmutató és a hiányt ezáltal még inkább aláhúzó motivációja.
A nő és az Isten szerepe az ember életében, hogy összefonódhat a tisztelet, az áhítat, az elmélyülés, a rajongás.
Igen, ez kétségtelen így van, hogy való igaz az, hogy az árvaságban, a magára hagyott ember, vagy a vallásosságban, vagy a szerelemben, a társ megtalálásának a lehetőségében, először a vágyában, később a megvalósulásában keresi a megnyugvást. Ez kétségtelen rokonítja ezt a két hatalmas motivumát az emberi életnek, az Istent és a szerelmet. A nőnek és a végtelen magunkra találásnak a lehetőségét biztosító, hiszen az Istentől, mint teremtények, az Istentől származunk, és ezért visszatalálni ez a vágyunk a gyökerekhez, az ős forráshoz.
Tehát akkor nem véletlen, hogy ebben a versben, hogy az ember föleli az Isten felé való közeledést, és a nőhöz, a szerelméhez való ragaszkodást áhítatott.
Igen, egyáltalán nem véletlen. És ez számtalan, mondjuk egy olyan klasszikusra gondolunk, mint Dante, ugye a Beatrice szerelem, vagy a klasszikusra, mint Villon, a Haláltánc balladára, meg hát Villonnak ugye a testamentumaira, tehát már a középkor, az reneszánsz idején is megjelent ez az európai költészetben, amikor vége lett annak a pogány mitológiától támogatott, görög és latin motivumokkal telített szerelmi élményvilágnak, és megjött a modern világ, tehát a reneszánszban megszületett. És akkor most gondoljuk Baudelaire-re, vagy Verlaine-re, tehát a nagy francia szimbolistákra, akiknél aztán egészen káprázatos ez a társulás a nőnek és az Istennek.
Ebben a versben, amit a legelén idéztünk, Íme meglehetem hazámat című versében, úgy búcsúzik, hogy szép a tavasz, szép a nyár is. De szebb az ősz is, legszebb a tél, annak, ki tűz helyett családot végképp másoknak remél. És ezzel a négy sorral búcsúznénk József Attilától, és megköszönném neked, hogy elmondtad gondolataidat. Meskó Bánk beszélgetett Vasbányai tanárúrral.
A mai adást meghallgathatják két hét múlva ugyanebben az időben, de minden páros hét szerdáján este 8 órakor is lesz egy ismétlés. Megtalálhatóak vagyunk a Facebookon és a Civil Rádió neten is. Podcast oldalunk az anchor.fm/60_túl. A következő adás 4 hét múlva, 2023. január 7-én lesz. Várjuk Önöket a jövő évben is. Munkatársaim voltak Ámen Zsóka, Kéri Júli, Meskó Bánk, Somogyi Ágnes. Az ő nevükben is elköszön a szerkesztő, Torda Judit. Békés ünnepeket kívánunk!
Karácsonynak délutánján sötét még a nagy szoba, kukucskálni sem lehet, mert zárva van az ajtaja. Csengő szóra kinyílik majd, s a sok gyertya felragyog, olyan jó, hogy meggyújtjátok, karácsonyi angyalok.